Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. Mihalesz Gábor párterapeuta meggyőződése, hogy érdemes megmenteni az általánra futottnak tűnő házasságokat is.
Amivel sokan nem számolnak, az az, hogyha most kilépnek, és ők maguk nem változnak, akkor ugyanazt a mintázatot fogják továbbvinni. Lesz ez a kezdeti, vibráló, eleven rózsaszín szakasz, amikor mindent tudni akarnak a másikról, és minden új, és minden varázslatos, amint bejönnek a tőkének is nevezhető hétköznapok, ugyanazt fogják követni, mint amit most tesznek. Itt aztán azért felvetődik bennem a kérdés, hogy tényleg érdemes ezen az úton végig menni? Kockára tenni most itt mindent, megélhetést, családot, az, hogy a gyerekeim mostantól úgy kell, hogy lefeküdjenek minden este, hogy az apukájuk másik házban lakik, egy másik nénivel. Biztos, hogy ez megér annyit, hogy egy következő alkalommal ugyanezt ismételjen meg? Vagy inkább most akarom megtanulni? Hiszen ez egy tanulási folyamat. Megtanulom jól működtetni a házasságomat most, és már azok az emberek, akikkel most alkotjuk ezt a családot, profitálhatnak belőle. És nem kell azt a rengeteg kárt és sérülést elszenvedniük.
Önnek egyébként párterapeutaként van sok pozitív tapasztalat? Tehát arra gondolok, hogy gyakran látott-e olyat, hogy reménytelennek tűnő kapcsolatból ismét gyönyörűen működő lett?
Amikor hozzám jön egy pár, nagyon sokan már eleve úgy is indítják a beszélgetést, hogy három terapeutát már elfogyasztottunk, kíváncsiak voltunk, hogy ön tud-e valami újat mondani. Hát ugye innen szép nyerni. Minden attól függ, hogy mennyire sikerül ezt a szemléletet ráragasztani a párra. Akik tényleg tanulni akarnak, akik változtatni akarnak, azok még a nagyon reménytelennek hit állapotból is gyönyörűen fel tudnak állni. De vannak olyan párok, akik egy gyorsabb tapaszt szeretnének, de nem szeretnének változtatni. Akik abban reménykednek, hogy a terapeuta az egyfajta guru, aki megmondja, hogy mit kell tennünk, aki majd valami hókusz-pókusz csinál, ami ott majd abban a másfél órában nagyon erős hatással lesz ránk, úgyhogy nekünk közben semmit sem kell változtatnunk, és minden mehet ugyanúgy, mint eddig. Ezek a párok általában csalódottan mennek el. Szoktuk terapeutákként mondani, nem ígérhetünk más, mint amit Churchill ígért annak idején. Vért, verejtéket, könnyeket. De hogyha valaki beleteszi ezt a munkát, az óriási változást tapasztal. Ez a változás például olyasmiben tetten érhető, hogy amikor harmadik, negyedik alkalommal visszajönnek a párok, elkezd csillogni a szemük, és ilyen finkos összekacsintásokban jelzik egymás felé, és ezt látom én is, hogy aha, most már tudjuk, hogy mi történik velünk. Most már tudatában vagyunk azoknak a mintázatoknak, amelyeket eddig tudattalanul követtünk. Elkezd átíródni a szókincsük. Például a tudatosság szót sokkal gyakrabban használják. A megelőzés szó bekerül a képbe. Egyszerűen azt látom, hogy azok az érzékeny kis szenzorok, amelyek érzékelik a kapcsolatnak a menetét, az irányát, azok aktiválódnak. Korábban olyan könnyen, nyersen odadobtak egy goromba szót a másiknak, most kétszer is végig gondolják, mert már érzékenyek arra, hogy hoppá, ha ezt mondom, akkor attól szomorú lesz. Ha szomorú lesz, akkor nem fog felém olyan sok kedvességet sugározni. Ha nem fog felém olyan sok kedvességet sugározni, én is befelé fordulok. Ha én is befelé fordulok, esetleg észreveszem, hogy a szomszédasszony mennyire csinos ma. Akarom ezt? Nem akarom ezt. Oda akarom tenni az összes figyelmemet, az összes érzésemet a társamhoz, a párkapcsolatomba. Ezért most nem fogom ezt a csúnya szót mondani. Inkább oda megyek, megölelem, és adok egy puszit a homlokára.
Azt mondta, nem ritka, hogy a párok több terapeutát elfogyasztanak, mire megtalálják az igazit. Ez végső soron érthető, hiszen hát tényleg idegen, ismeretlen emberről van szó. Hogyan választanak a párok szakembert? Aki a legközelebb van, akinek a legjobb a hirdetése, aki a legolcsóbb, tehát milyen szempontokat ajánl?
Nagyon sok tényező van, amely befolyásolja azt, hogy milyen terapeutát választ valaki. Ebben vannak olyan tényezők, amelyek tudatosak, és vannak olyanok, amelyek kevésbé tudatosak. Érdekes módon a kevésbé tudatos tényezők hatnak ránk a leginkább. Ezt úgy foglalhatnánk össze, hogy szimpátia. A hirdetése alapján, a weboldal alapján ránézek valakire, és már kialakul bennem egy érzés, hogy igen, ő egy olyan ember, aki bizalmat sugall, egy olyan ember, aki előtt úgy érzem, meg tudok nyílni, aki szimpatikus a számomra, vagy a legnagyobb szakmai jó hír mellett is lehet valakinek olyan kisugárzása, hogy azt mondom, brrrr, ő előtte nem tudok megnyílni. Nem, valami ellentét van közöttünk, nem tudok hozzáfordulni. Talán ez az, amire a legtöbben reagálnak. Valaki szimpátiát ébreszt, vagy valaki ellenszenvet ébreszt. Nagyon sok múlik a megfogalmazásán, a weboldalnak, a hirdetésnek, a fotónak, amit feltesz a terapeuta önmagáról. Aztán vannak azok a tudatos párok, akik egészen konkrétan utána olvasnak egy terapeutának. Megnézik, hogy milyen képzettség birtokában végzi azt, amit végez. Ha én választanék, akkor én is ez a szempont alapján választanék, ez számomra nagyon fontos. A szakmai elismertség ennek a terapeutának, milyen képzettséggel rendelkezik. Ugyanis nagyon furcsa dolgokkal lehet találkozni. Találkoztam már olyannal is, hogy egy műkörön stúdióra ki volt írva, ezen a héten párterápia féláron. Hát nyilván egy ilyen helyen a szakmai háttér erősen megkérdőjelezhető, szemben azzal, hogyha valaki mondjuk 5-6-8 évet áldoz az életéből arra, hogy megszerezze a terapeuta képesítést, ezt a címet jogszerűen használhassa, akkor ott feltételezzük, hogy azért egy megbízható tudás áll a háttérben. Úgyhogy ezek olyan tényezők, amelyek már sokkal tudatosabb szinten hatnak. Vannak olyanok is, akik eljönnek hozzám, és azt mondják, olvastam az összes könyvét, megnéztem az összes videóját, meggyőzött, szeretném a segítségét kérni. Olyanok, akik úgy felkészülnek belőlünk terapeutában. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt hozzáállás. Hiszen amikor az életemnek egy ilyen fontos területét tárom fel valaki előtt, akkor fontos, hogy megbízak abban az emberben. Fontos, hogy utána nézzek. Vagy szívműtétre készülök. Akkor is egy olyan sebészt választok, akinek jó referenciája van, akinek jók a túlélési rátái, és nem csak egyszerűen besétálok a legelsőhez, aki az utamba akad.
Tegyük fel, hogy megtaláljuk a megfelelő terapeutát, hány alkalom szükséges, és milyen gyakorisággal, hogy egy közepesen elromlott házasság helyrehozható legyen.
Ez nagyban függ attól, hogy a terapeuta milyen módszerekkel dolgozik. Vannak olyan eljárások, amelyek hosszabb távúak, amelyek hosszabb távra tekintenek vissza a múltba is, akár egészen a korai gyermekkorig, és onnan próbálnak sérüléseket előhozni, amelyek felelősek lehetnek a mostani állapotért, és azokat közömbösíteni, felülírni új működési mechanizmusokkal. Ezek az eljárások általában hosszabb időtartamúak, akár egy éves távlatban is lehet gondolkodni. És aztán vannak olyan módszerek, amelyek inkább megoldásközpontúak, amelyek azt nézik, hogy itt most a jelenben mi az, ami félrecsúszott, milyen hibás tanulási folyamatnak az eredménye lehet ez, és hogyan lehet ezt egy új tanulási folyamattal felülírni, új viselkedési mintákat begyakorolni, és ezeket lerögzíteni ebben a kapcsolatban, ezek rövidebbek. Én az utóbbi fajta módszereket használom. Általában arra szoktunk szerződni egy párral, hogy mondjuk 5-7 alkalomból fog állni ez a folyamat, és ha jól dolgoztunk, akkor 5-7 alkalom után nagyon markáns, érezhető változásnak kell beállnia. Ha eltelik ez az 5-7 alkalom, és egy-egy alkalom között körülbelül 2-3 hét szokott eltelni, azért, hogy azért otthon is legyen lehetőség elmélyíteni, gyakorolni azt a tudást, amit abban a másfél órában megbeszéltünk. Ha eltelik ez az 5-7 alkalom, akkor vonunk egy mérleget. Elértük azt, amit szerettünk volna, vagy pedig van még tér a fejlődés számára. Ha elértük, amit szerettünk volna, akkor ez az a pont, amikor elbúcsúzunk egymástól. Ha még van valami, amit a pár szeretne dolgozni, úgy mondjuk, hogy újra szerződünk, 1-2-3 alkalomra, annyira, amennyit ez a konkrét helyzet még megkíván, és akkor utána engedjük el egymás kezét.
Azt jól gondolom, hogy magát a terapeutát is alaposan megviselhetik pszichésen ezek az ülések, ha teljes odaadással végzi a munkáját, hiszen annyi feszültséggel szembesülhet, hogy az csak na.
Ez így van. Színészek szokták mondani, hogy ők beletesznek mindent a darabba, és ők meghalni mennek oda a nézők elé azokra a világot jelentő deszkákra. Azt gondolom, ez velünk terapeutákkal nincs másként. Nem lennénk méltók arra, hogy odaüljünk egy pár elé, ha nem érintenek bennünket a történetük. És mindezzel együtt nekünk végig törekednünk kell arra, hogy valahogy kívül maradjunk ezen az egészen, hiszen ha érzelmileg túlságosan magával ragad egy pár története, akkor elveszítjük ezt a külső nézőpontot, és már nem tudunk kívülről megoldásokat sugallni, eszközeket adni a pár számára. Ez egy állandó kötéltánc. Benne is vagyunk a történetben, de ugyanakkor egy külső nézőpont pozícióját is fel kell vennünk magunkra. És igen, ez nagyon-nagyon megterhelő tud lenni. Ez ellen többféleképpen tudunk védekezni. Először is a legtöbb terapeutának van egy jó szupervizora, vagy egy szupervíziós csapata, ahova beviszi az eseteit, egy kicsit úgy kiengedi a gőzt. Természetesen itt semmi olyan nem hangozhat el, ami alkalmas lenne arra, hogy a párnak a személyazonosságát mások megtudják, de magát a történetet, hogy ott volt egy család, aki elveszítette a gyermekét, És most, amikor ennyire sérült a kapcsolat, akkor a férj kilépett, és a kolléganője keresett vigaszt. Hogy lehet ezt épésszel feldolgozni egy nő számára, egy feleség számára, aki a gyerekét elveszíti, aki a férjét elveszíti, akinek minden összeomlik az életében? Nagyon megérintett ez. Ti mit mondanátok neki? Egy másik dolog, amivel védekezünk, az az, hogy nem vállalhatjuk túl magunkat. Ez egy nagyon nehéz, szintén egy kötéltánc kérdés, ugyanis nagyon sokan hívnak bennünket, nagyon sokan kérnek segítséget, és akár egész hétre tele lenne a naptárunk, de nekünk meg kell húzni azt, hogy mennyi az érzelmi terhelhetőségünk.
És mennyi?
Nekem hetente 2 nap. Ilyenkor mondjuk egy nap alatt van 5-6 pár, reggeltől estig, de utána szükségem van 2 napra, amikor teljesen más csinálok, azért, hogy egyszerűen a gondolataim, az érzéseim letisztuljanak. Ennyit tudok elviselni, anélkül, hogy ez rám nyomna egy ilyen depresszív, egy ilyen letört, komor hangulatot. Én szeretnék megmaradni vidám emberként, egészséges emberként, mert az a meggyőződésem, hogy így tudok segíteni azoknak a pároknak, akik bajban vannak. Nekik erre is szükségük van. És talán sokan nem gondolják végig, de amikor egy párterapeutának az óradíjáról van szó, akkor abban ez is benne van. Egy párterapeuta nem tud heti 6 napon, 5 napon, 8-10 órát dolgozni. Ez egészen egyszerűen olyan szinten túlterhelő, hogy maga a terapeuta is beteggé válik tőle.
Tényleg, ha már szóba hozta ezt, akkor ne legyünk szemérmesek, nagyjából mettől meddig terjednek az árak?
Ez nagyon sok tényezőtől függ. Függ a terapeuta képzettségétől, függ az ismertségétől, a népszerűségétől, függ attól, hogy milyen média szereplései vannak. Én egy ilyen túliskálát mondanék, mondjuk a 7 és az 50 ezer forint között találja meg mindenki azt, amit hát ezeknek a tényezőknek a mentén saját magára érvényesnek gondol.
Óránként.
Óránként vagy másfél óránként.
Na most akkor a kevésbé jó modulak kapcsolatai nagyobb veszélyben vannak, hiszen ők csúnya szóval mondva árérzékenyebbek, és valószínű, hogy nincs pénzük egy ilyen terápiás sorozat finanszírozására.
Igen, ez is egy szemlélet, viszont hadd helyezzem ezt egy másik kontextusban. Valaki azt mondta nekem, hogy ha azt a sok pénzt, amit a viszonyomba fektettem, és azt a sok időt, amit a viszonyomra fordítottam, a házasságomra fordítottam volna, akkor még mindig házas lennék. Valahol ez szemlélet kérdése is. Mert amikor valaki belemegy egy viszonyba, ott nem számít, hogy mennyibe kerül. Ott minden mozgósítanak. És ez is megmutatja azt, hogy mennyire fontos ez nekem, mennyire komoly ez nekem. Általában minél többet fizetek valamiért, annál komolyabban veszem, és annál inkább hajlandó vagyok dolgozni érte. Ezzel természetesen nem szabad a terapeuta oldaláról visszaélni, de azért azt gondolom, hogy a pénz az sokszor egy jó ürügy is arra, hogy ne kelljen változtatni.
Mihalesz Gábor párterapeutát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra!